atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket kérjük és várjuk, nem csak ez órában, hanem életünk minden idejében. Amen. 188. dicséretünk éneklésével. A 488. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó örökkel szállhozz el szívesen. Szent vagy, szent vagy, végetlen kegyelem, három szemében áldott.
Hallgassuk most hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 35. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbitertestvérünk, presbiteri jegyzőtestvérünk olvasra közöttünk. Ezek a kérdések a második parancsolat magyarázatát adják, a második parancsolat pedig így hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.
Mit kíván Isten a második parancsolatban? Azt, hogy Isten semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében parancsolta. Semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni? Istent nem szabad, és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk avégből csináljon, vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem, mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztény népét nem némabálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítani.
Hallgassuk Isten igéjét, amely Mózes első könyvének 15. fejezetéből szól hozzánk. Mózes első könyvének 15. fejezetéből, a 7. verstől a 21. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Azután ezt mondta neki: Én az Úr vagyok, aki kihoztalak Ur-Kasdimból, és neked adom ezt a földet örökségül. Abrám ezt mondta: Ó, Uram, Uram, miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki: Hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután kettéhasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elhesegette őket. Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Abrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr azt mondta Abrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a 4. nemzedék tér vissza ide, mert az Emmória gonoszsága még nem telt be. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. A kénieket, kenizieket és kadmóniakat, a hettitákat, perízieket és refáiakat, az emmóriakat és a kánaániakat, a girgásiakat és a jebúsziakat. Isten áldó szeretete és kegyelme legyen nekünk segítségül, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét ebben a mostani órában. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, arról szólt a mi énekünk te előtted, hogy szent vagy. Ezt vallottuk, csatlakozva mennyei seregek dicsőítő énekéhez, akik a mennyben szintén ezt az éneket éneklik. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük, és szívünkbe komolyan vegyük mindazt, amiről énekeltünk, hogy te szent vagy. Nem olyan vagy, mint mi, és nem olyan vagy, mint amilyennek gondolunk sokszor téged. Kérünk, tisztogasd meg a mi gondolkozásunkat, életünket, beszédünket, hogy úgy tudjunk eléd jönni, és úgy tudjunk majd innen elmenni, mint akik ezzel a Szent Istennel akartak találkozni, mint akik ezzel a Szent Istennel találkoztak. Légy segítségül nékünk, hogy megérthessük a te hatalmas szentségednek ránk vonatkozó üzenetét, valóságát. Légy segítségül nekünk, hogy ne kételkedjünk te benned, hanem azzal a bizalommal jöjjünk ide, amelyről a Zsoltárban is énekeltünk, hogy nincs félnivalónk, mert te mindennél hatalmasabb és erősebb Isten vagy, aki noha szent vagy, lehajoltál hozzánk, szentségtelen emberekhez, aki váltságot készítettél számunkra a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, aki szent lelked által oda ajándékozod nekünk a hitnek kegyelmi ajándékát, hogy mi el ne vesszünk, hanem életünk legyen ő általa. Kérünk, könyörülj meg rajtunk gyászunkban, szomorúságunkban, betegségünkben, elesettségünkben, de könyörülj meg rajtunk jólétünkben is, hogy el ne felejtkezzünk arról, hogy te nélküled senkik és semmik vagyunk. Hadd találjunk mindannyian benned arra, akire mindannyiunknak egyformán szüksége van. Így legyél és maradjál közöttünk. Vezesd a mi gondolatainkat önmagadhoz, igédhez, kijelentésedhez. Amen. Folytassuk könyörgésünket az ige hirdetés hallgatására készülve, a 234. dicséretünk első és második versét énekelve, a 234. dicséretünk első és második versét énekeljük, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Testvéreim, Isten igéje már olvasott szakaszból, Mózes első könyvének 15. fejezetéből szól hozzánk, úgy, ahogy a 15. fejezet 18. versében találjuk megírva. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és ezt mondta, a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Ábrahám életét követjük nyomon Isten tiszteleteink egy részében, és legutóbb a múlt alkalommal, amikor róla beszéltünk egy héttel ezelőtt, láttuk őt, mint akit Isten megszólított, és akinek a számára Isten megerősíti a korábban már kimondott ígéretét, hogy Abrám ezt a leckét megtanulta, hiszen azt olvastuk, hogy Abrám hitt az Úrnak. Amikor Isten őt oda az iskolapadba ültette a csillagos ég alá, akkor Abrám megértette Isten üzenetét, megértette azt, hogy Isten gondot visel az egész világra, ő nem csak megteremtette ezt a világot, hanem fent is tartja. Istennek nem akadály az, hogy Abrám számára utódott másnak dolgokat. Most már nem az övé, és Isten most arról beszél, hogy mi lesz a te örökösödnek az öröksége. És azt mondja, hogy ez a föld lesz az ő öröksége. Isten beszélt már egyszer erről Ábrámnak. Ugye emlékeztek, amikor ott álltak Lóttal az ő unoka öccsével, és Ábrám azt mondta Lótnak ott az ország határán, hogy válasszál magadnak területet, és menjél oda, és Lót, az ő unoka öccse elválasztotta a szép részeket Kánaán földjéről. Aztán amikor elvonult, akkor Isten azt mondta Ábrámnak, hogy hallgass csak ide, én azt mondom, hogy ne búslakodjál, mert ez az egész a tiéd lesz. Ez az egész a tiéd lesz. Most Isten újra erről beszél Ábrámmal, hogy ez a föld, amelyen te itt vagy, és amiről most a szemed azt látja, hogy nem a tied, mert idegen népek és népcsoportok lakják, ez lesz a te örökösöd öröksége. Ez a föld. Nagyon megdöbbentő, hogy Ábrám néhány perccel ezelőtt megtanulta, hogy Isten szavának hitelt kell adni. És most, amikor Isten egy gyakorlati vizsga elé állítja, akkor hallgassuk, hogy hogy reagál Ábrám, mit mond Istennek. Olvassuk a szövegbe, azt mondja Istennek, ó, Uram, Uram! Múlt vasárnap pont erről beszéltünk, hogy Isten szól hozzá, Ábrám meg hogy kezdi, elkezd Isten előtt sóhajtozni. Uram, Uram! Hát Uram, Uram, hát most megint jössz ezzel? Pedig megtanulta Ábrám ott a csillagos ég alatt, hogy Isten szavának hitelt kell adni. Akármiről is szóljon. Azért, mert azt Isten mondja. És most, amikor Isten újra beszél vele az örökség tárgyáról, akkor Ábrám megint csak így kezdi a megszólalását. Ó, Uram, Uram! Mindannyian ismerjük a mondást a kis elefántról, amelyik igen könnyen tanul, de sajnos gyorsan felejt. Mintha valami ilyesminek lennénk itt is tanulni. Hogy Ábrám tanul, de nagyon gyorsan felejt. Látjátok, milyen gyarló az ember? Látjátok, hogy meddig tart sokszor a megértés az ember életében? Ábrám néhány perccel az elmélet megértése után a gyakorlati vizsgán megbukott. Megbukott. Megint sóhajtozik Isten előtt. Arra kell, hogy vezesse ez a mi gondolatainkat, testvérek, hogy ne legyenek illúzióink önmagunkról. Az ember azt gondolja, hogy az Istennel való kapcsolat az úgyis arról szól az életemben, hogy én hát egyre profibb leszek. És hajlamosak is vagyunk arra, hogy minél régebben van Istennel személyes kapcsolatunk, magunkat annál profibbnak tartjuk. Pedig tőlünk nem kérte Isten azt, hogy hagyjuk el Úrkazdimot, nem kérte azt, hogy hagyjuk el Háránt, nem kérte azt, hogy hagyjuk hátra a családunkat és menjünk el egy idegen földre. Az ember sajnos abban az illúzióban ringatja magát, hogy én azért egyre jobb vagyok. Hogy én azért egyre tökéletesebb vagyok. Hogy az idő, a sok tapasztalat, az segít rajtam. De amikor most Ábrám életére nézünk, akkor arra kérlek benneteket, hogy legyünk alázattal önmagunk irányába is, és ne legyenek illúzióink magunkról. Van az úgy, hogy valamit megtanulunk, nehéz lecke árán, de megtanuljuk. És amikor néhány óra vagy perc múlva Isten vizsgáztat belőle, már újra megbukunk. És ez azért fontos dolog, hogy mindig a szemünk előtt legyen az, hogy Isten kegyelmességére életünk végéig szükségünk van. Nem úgy van, hogy egyszer csak úgy állunk Isten előtt, hogy mindenből ötösre vizsgáztunk. És eddig köszönöm a kegyelmedet, de most már, hogy ilyen jó vagyok és tökéletes vagyok, most már megy ez nekem önerőből is. És végig soha nem jutunk el erre az állapotra. Életünk végéig, életünk utolsó percéig szükségünk lesz Isten kegyelmességére. És a sok-sok lecke után az őszinte hívő is csak azt tudja elmondani, hogy én annyi mindent megértettem, de a gyakorlati vizsgákon olyan sokszor elbukom. Ne keverjük össze azt, amit tudunk Istenről, azzal, amit meg tudunk abból élni. Abrám megértette. A hit a szívében, ami megfogalmazódott Isten felé, kedves volt Istennek. De amikor folytatódik a beszélgetés, és Abrámnak a hittel élnie kellene, és azt kellene mondani, hogy köszönöm Uram, hogy te most arról is beszélsz, hogy mit fognak az én örököseim örökölni, akkor hogy látjuk és hogy halljuk itt Abrámot? Azt mondja, ó, Uram, Uram, hát, szép dolgok ezek, amiről te beszélsz, de hát hogy lesz ez? Így lesz-e egyáltalán? Ne legyenek illúzióink másokról sem. Sokszor vannak elvárásaink a másik hívőtől, és a másik hívőre nézve is. Sokszor válunk ítélkezővé, amikor a másik életében azt látjuk, hogy hát az elmélete tisztában van, de bukdácsol a gyakorlati vizsgán. Ha könnyen szoktuk azt mondani, hogy nagyon megbotránkoztató, amit művelsz. De mindig legyen a szemünk előtt, testvérek, az, hogy ahogyan nekünk sem sikerül mindent valóra váltani, és szükségünk van a kegyelemre, úgy a másiknak is szüksége van a kegyelemre. A másiknak is szüksége van. Legyél szeretettel afelé a testvéred felé, akiről azt látod, hogy a gyakorlati vizsgán megbukott. Ne állj oda ítélkezni, hanem vizsgáld meg először a saját szemedet, a saját életedet, te, hogy a te életedbe, a te élethelyzetedbe, hogy sikerül a hittel élni? Inkább adjál hálát Istennek azért, hogy ő hozzá is, meg hozzád is kegyelmes. Hogy ő irgalmas, és nem vet el. Mert Isten újra kegyelmes Abrámhoz is. Pedig Isten nem szereti a hitetlenséget. Utálja a hitetlenséget. Meg kellene büntetnie a hitetlenségét Abrámnak is. És meg kellene, hogy büntesse Isten minden egyes hitetlenségünkért a mi életünket is. Mert Istennek nincs barátsága a hitetlenséggel, a bizalmatlansággal. Ő szent. Nincs jogunk kételkedni ő benne. És aki kételkedik az Istenben, aki kétségbe vonja Isten személyét, Isten lényét, Isten jellemvonásait, az Istennek nem lehet a barátja. Az az Isten ellensége, és azon Isten ítélete kell, hogy végbe menjen. De azt látjuk, hogy Isten nem ítéli meg Abrámot most, hanem kegyelmes hozzá. És újra fölmerül bennünk a kérdés, hogy miért? Hát azt mondjuk Istenről, hogy ő végtelenül következetes. Akkor most miért nem bünteti meg Abrámot? Hát ezért a régi iskola rendszerben már kiállt volna legalább egy körmös, nem? Hogy hát erről beszéltünk eddig. Hát azt mondtad, érted? Most meg megint elkezdesz sóhajtozni? Hát ki járna, nem, hogy Isten nyakon csapja Abrámot, és azt mondja, hogy hát térje már észhez. Hol van az eszed, hol van a lelked? De Isten megkülönböztetetten bánik Abrámmal. Nem teszi ezt meg. Miért nem teszi meg Isten? Testvérek, tudjuk ma, és ebben mi kicsit előrébb vagyunk, mint Abrám, hogy tudjuk, hogy azért az egyért nem teszi ezt meg Isten Abrámmal, a sok megígért utód közül, akit Abrámnak ígért, csak azért az egyért nem teszi meg, akiről majd azt mondja Isten, hogy megáldatik benne a földnek minden nemzetsége. Isten az eljövendő utódért, Jézus Krisztusért kegyelmes Abrámhoz is. Megelőlegzi Isten a kegyelmet Abrámnak. Majd ezeket a hitetlenségeit Abrámnak, ezeknek a büntetését, ami most nem sújtja Abrámot, ki fogja elhordozni? Az az utód, Jézus Krisztus. Majd ő fogja ezeknek a bűnöknek az ítéletét elhordozni. Isten most Jézus Krisztusra tekint, aki még időben nincs ott jelen, de majd eljövendő, hiszen már megígérte Isten, És azt mondja Abrám, most te hozzád azért vagyok irgalmas és kegyelmes, mert az én büntetésemet, ami jogos és nem maradhat el, egyszer majd el fogja hordozni egy utódod, akiben nem csak a te bűneidnek a büntetése, hanem másoknak a büntetése is végbe fog menni. Egyedül ő érette vagyok irgalmas hozzád. És egyedül ezért a te utódodért, az eljövendőért, a közben járóért kapsz most tőlem kegyelmet, mert őre a tekintek. Testvérek, megkérdezhetnénk mi is, akik sok leckét vettünk már Istentől, hogy Isten miért kegyelmes még hozzánk? Miért szeret még mindig bennünket, ha mi újra meg újra megbukunk a vizsgákon, és ezzel Isten haragját érdemeljük? Jegyezzétek meg, és tanuljuk meg, hogy egyedül Jézus Krisztusért. Ha Isten nem téged büntet meg a hitetlenségért, az nem azt jelenti, hogy Isten nem következetes és eltekint a büntetéstől. Az azt jelenti, hogy Isten ennek a te vétkednek a büntetését leperelte, végrehajtotta Jézus Krisztuson. És egyedül csak ő érette, menekülsz meg. Jó, ha tudjuk, hogy amikor kételkedünk Isten szavában, amikor elkezdünk előtte jajongani, jó, Uram, Uram, hát te ezt mondod, de, hogy jó tudnunk, hogy akkor Isten nem boldog, ahol Isten haragszik. De ezt az ő haragját, aminek a következményében most minket el kellene, hogy ítéljen és el kelljen veszítsen, ezt ráöntötte az ő fiára, ami közben járunkra, Jézus Krisztusra. És egyedül ezért a Jézus Krisztusért irgalmas most hozzánk, és folytatja az ő tanítását, folytatja a velünk való foglalkozását, ahogy folytatta Abrámmal is. Jaj, annak az embernek, testvérek, aki Jézus Krisztus nélkül, a közben járó nélkül, aki hordozta a mi bűneink büntetését, enélkül a Jézus Krisztus nélkül akar Istennel szóba állni. Nem lehet. Az első mondatunkban megbukunk. Az első mondattal, az első felsírásunkkal a haragját hoztuk magunkra, és ha nincs ott közben járunk ő előtte, aki hordozza a mi bűneink büntetését, és aki elhordozta a mi bűneink büntetését, testvérek, akkor elveszett emberek vagyunk. Akkor élhetünk akárhogyan. Akkor halhatunk akárhogyan. Szépen vagy csúnyán, későn vagy korán. Az Isten előtt meg nem menekülhetünk. Ezért van szükségünk Jézus Krisztusra. És ha úgy érezzük, hogy volna miért megbüntessen Isten, de még nem büntetett meg, akkor tudjátok meg és tudjuk meg, hogy Jézus Krisztusért nem tette ezt meg. Azonban Isten nem tesz le arról, hogy Abrámot tanítsa. Ha el is tekint most a büntetéstől, mert majd azért Jézus Krisztust fogja büntetni, Abrámot tanítja. Mit mond Abrámnak? Azt mondja, hozzál ide egy 3 éves üszőt, kecskét, kost, meg egy gerlicét és egy galambot. Abrámnak el kell menni, ezek nem olyan kézenfekvő dolgok. Abrám most úgy tanul, hogy közben csinál valamit. Ezzel fáradozni kell. Ezek nem sorakoznak ott a Abrám mögött. Elmegy Abrám, közben van ideje gondolkozni. Összeszedi ezeket az állatokat, és azt olvassuk, hogy ketté hasítja őket, és egymással szemben helyezi el ezeknek az állatoknak a darabjait. Olyan, mintha egy útnak a jobb meg bal oldalára tenné le ezeknek az állatoknak a darabjait. Aztán utána vár. Mert nem történik semmi. Hát most megtette, amit Isten kér tőle, de nem történik semmi. Csak annyi történik, hogy jönnek a dögevő madarak, és aztán Abrámnak hesegetni kell őket, mert hát gondolja, hogy hát Isten csak nem ezért kérte ezt a dolgot, hogy most itt madarakat hesegessen. Hát valaminek csak történnie kell. Abrám időt kap Istentől. Időt, hogy gondolkozzon, hogy elcsendesedjen. Azt olvassuk, hogy egészen estig zajlik ez a történet. Valószínű, hogy az előző része a történetnek az előző napon zajlott, hiszen úgy búcsúztunk el Abrámtól, hogy Isten kihívta őt a csillagos ég alá. Aztán megindult egy új nap, amikor Isten beszélt az örökség tárgyáról Abrámmal, és most aztán egészen estig megint ott várakozik Abrám az állatok teteme mellett. Van idő arra, hogy gondolkozzon és elcsendesedjen. Mert olyan könnyen beszéli Istennek ezeket a jaj, uram, uramokat. De most Isten hagyja Abrámot, hogy csöndbe legyen. Nem szól Isten, és valamint nem is akarna semmit tenni. Tudjátok, Isten sokszor csöndesít el így bennünket. És akarja is Isten, hogy mi megtaláljuk az előtte való csöndnek a helyét. Mert sokszor úgy van ez, hogy jár a szánk össze-vissza Istennel szemben is. Meg Istennek is. Ahogy szokták ma mondani a fiatalok, hogy osztjuk az eszet. Istennek is sokszor osztjuk az eszet. És az Isten azt akarja elérni sokszor, amikor elhallgat, hogy végre mi is elhallgassunk, és kezdjünk el gondolkozni. Kezdjünk el gondolkozni. Min lehet gondolkozni? Azon, amit az Isten mondott. Jó dolog az, hogyha az ember megtalálja azt a csendet, amelyben Isten szava felől el tud gondolkozni. Jó dolog az, hogyha van a napunknak egy olyan része, amikor csendbe tudunk lenni. A fölött, amit Isten mondott nekünk. Jó, ha a vasárnapunk, az Isten tiszteletünk nem azzal ér véget, hogy itt kimegyünk az ajtón, kezet fogunk, és aztán indulunk bele a világba. Isten szereti azt, és sokszor akarja is azt, hogy mi elcsendesedjünk. Kicsit végig gondoljuk azt. Ma egy olyan világban élünk, hogy a világ ad nekünk impulzusokat, pillanatnyi impulzusokat. De nem nagyon várja el a világban, a reklámvilág, a médiavilág azt, hogy mi sokat gondolkozzunk. Van egy pillanatnyi benyomás, legyen ez a tied, majd a következő pillanatban jön egy újabb impulzus, az is legyen a tied. Isten nem ilyen. Isten beszél, és azt akarja, hogy ez a mi szívünkbe, értelmünkbe valahol ülepedjen. Legyünk csendbe fölötte. Nem a csend az, amire nekünk törekedni kell, hanem arra kell törekednünk, ebben a csönd csak segít bennünket, hogy Isten beszédében elmélyedjünk, hogy oda terelődjenek a mi gondolataink. Hát amikor megy a tévé, a televízió, csörög a telefon, akkor arra forognak a mi gondolataink. Amikor csöndbe vagyunk, kinyitjuk a Bibliát, elolvasjuk, akkor meg oda koncentrálódnak a mi gondolataink. Hát Abrámnak nem volt Bibliája, ővel az Isten beszélt, de látjátok, Abrámnak is csöndbe kellett maradnia. Csöndbe kellett maradnia, gondolkoznia kellett. Aztán, amikor este lett, akkor a csönd mellé a sötétség is megérkezett. Azt írja a Biblia, hogy valami rémisztő sötétség. Tegnap éjjel csillagos volt az ég. Isten kivezette Abrámot, és azt mondta, nézd a csillagokat. Abrám úgy látszott, megértette a leckét, az újabb nap a bizonyítékát adta, hogy nem érti, és Isten beborította az eget, hogy sötét legyen. És ebben a sötét estében, ahol Abrám szívében talán kicsit ott van a rémület is, megszólal, és jelképesen meg is jelenik Isten Abrámnak. Mert most így akarja őt tanítani. Így akarja őt tovább vezetni. Arról szól Isten Abrámnak, hogy az ő öröksége nem hull azonnal az örökösei ölébe. 400 év fog eltelni, 4 generáció fog elmúlni, amikor a Isten ígérete, hogy ez a föld, amin állsz, és amit neked ígértem, a tied és a te utódaidé lesz. Azt is elmondja Abrámnak Isten, hogy a te utódaid hosszú utat fognak bejárni addig. El fognak innen kerülni. Egy idegen országba rabszolgák lesznek. Mégis gazdagon fognak visszatérni erre a földre az ő örökségükbe. Minden furcsa, amit Isten mond. Hát azt mondta, hogy mi örököljük meg a földet. Most meg arról beszél, hogy hát nem most, hanem majd később. Azt mondta Abrámnak Isten, hogy én vagyok a pajzsod, jutalmad bőséges. És most arról beszél, hogy rabszolgák lesznek az utódok egy idegen országban. De egyszerre arról is beszél Isten, hogy rabszolgaságuk ellenére gazdagon fognak visszatérni ide az ő örökségükbe. Egy csomó furcsa, ellentmondásos dolog hangzik el most is Abrám előtt. És Isten elmondja azt is, hogy ez miért fog így történni. Azt mondja, azért, mert az itt lakó népeknek akkora telik be a gonoszságuk. Akkor fogom őket megbüntetni. Isten azt mondja most Abrámnak, hogy nem csak a csillagos égnek, a teremtett világnak vagyok az ura, hanem azt mondja Abrámnak, hogy Abrám, a történelemnek is én vagyok az ura. Igazad van, most laknak itt népek. Ezek engem nem ismernek, nem tisztelnek. De még nem telt be a büntetésüknek az ideje. 400 év múlva fog eljönni az az idő, amikor nem tűröm tovább azt, amit ők csinálnak, és akkor meg fogom őket büntetni. És az lesz az az idő, amikor ti erre a földre bejöhettek, és ez a föld a tiétek lesz. Abrámnak azt mondja Isten, hogy van még 400 éve az itt lakó népeknek arra, hogy megtérjenek, hogy mássá legyenek. Neked megmondom. De 400 év múlva visszahozlak benneteket, 4 generáció múlva újra itt lesztek, és majd tudom, hogy ez a nép, és ezek a népek, akik itt élnek, nem fognak megtérni. Én tudom, mert én vagyok a történelem ura. Tudod, az, hogy fönntartok mindent, az ezt is jelenti. Hogy nem csak a múlttal és nem csak a jelennel vagyok tisztába, hanem én, aki beszélek veled, ismerem a jövőt is, amit senki nem ismer. De én tudok a jövőről, és tudom, hogy ezek az én kegyelmem ellenére, amit 400 éven keresztül fogok gyakorolni fölöttük, nem fognak megtérni. Félelmetes dolog, önmagában megérne több prédikációt, most nem térünk ki külön erre, testvérek, amiről itt Isten most beszél. De ami Abrámot érinti ebből, az az, hogy Isten azt mondja, higgyél nekem, ez fog történni. Nem beszélek a levegőbe, Abrám, az örökség a te örököseidé lesz, és a tiéd lesz ezzel együtt. Nem most, hanem később. És miután az Isten szólt és beszélt, azt olvassuk, hogy történik egy jelenség is. Ez a jelenség, ez igen érdekes, mert ott a ketté hasított állatok között azt olvassuk, hogy egy kemence és egy fáklya megy át. Füstölgő kemence és tűzes fáklya ment át ezek között, a húsdarabok között, olvassuk a 17. versbe. És nyilván ez a jelenség olyan magyarázatra szorul, amelyet megpróbálok megadni a testvéreknek, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez. Nem más jelent, mint Istennek a megjelenését. Istennek a megjelenését. Isten nem jelenhet meg az ő személyes valóságában, mert azt az ember nem tudná elviselni. Abrám sem tudná elviselni. Isten úgy jelenik meg, ahogyan az ember képes Isten jelenlétét megfogni és megragadni. És amikor Isten megjelenik, mint füstölgő kemence és izzó fáklya, ott az állattetemek között, akkor tulajdonképpen egy pecsétet ad, megerősíti az ő megjelenésével azt Abrám előtt, hogy én igazat mondok. Nem képzeleksz itt a sötétbe, nem a szívedből hallasz hangokat, amiket hallani szeretnél, hanem én az élő Isten vagyok itt, aki veled beszélek. Ezek a szimbolikus jegyek, ezek megpecsételik azt, amit Isten mond. Az ő megjelenése megerősíti Abrám előtt azt, hogy ez így lesz. A kemence, amely füstölög, arról ad jelképes üzenetet, hogy a kemencében tűz van. A tűz sokféle értelmet nyerhet, de mindenképpen beszélhetünk úgy róla, mint ami kiéget, ami tisztít, ami megpróbál. Ez szokott a kemencében történni. Valamit kiégetünk, megtisztítunk, megpróbálunk. Szent tűz ez, amikor az Isten megjelenik. A szent tűz, amely megpróbál. Sokkal később, amikor már Abrám utódai megszaporodnak, és aztán egy idegen országba kerülnek, már nem Egyiptomba, hanem Babilonba, akkor olvasunk néhány fiatal emberről, akik ott az idegen birodalomban is ragaszkodnak az ő Istenbe vetett hitükhöz. És ezért az az ottani babiloni király büntetése, hogy kemencébe, izzó kemencébe vetik ezeket a fiatal embereket. Dániel barátairól van szó. És mi történik ott? Az történik, hogy nem égnek meg. Nem égnek meg. Üzenet abban a korban, hogy az Isten szent tüze csak azt emészti meg, ami Isten előtt utálatos. És van, amit az Isten megpróbál tűzben, és az kiállja a tűznek a próbáját. Isten most így jelenik meg, és így pecsételi meg Abrámot. Én vagyok az, aki megpróbálom az embert. Én vagyok az, aki megtisztítom az embert. Én vagyok az, aki a felesleget kiégetem, elégetem, de az igazat és az igazságot megtartom, és azt meg is erősítem. Én vagyok ez az Isten. Abrám, bízzál bennem. Azt is üzenheti ez Abrám számára, hogy belőled is ki akarok tisztítani mindent, és az én szent tüzem ki fogja égetni belőled azt, ami előttem útállatos. Úgy is beszél később az Isten ítéletéről, amely minden emberre elkövetkezendő, a Szentírás, mint tűzről, amelyben megpróbáltatik a mi életünk, és hogyha a tűz martalékává lesz, az, amivel mi odállunk Isten elé, az lesz egyben a mi ítéletünk is. Ami Istentől van, azonban kiállja az ő szent tüzének próbáját. Isten így beszél magáról. Én szent, tiszta és igaz Isten vagyok, aki véghez viszem azt, amit elhatároztam. És ott van a fáklya, az izzó fáklya, amely abban a sötét éjszakában különösképpen is világít. Világosságot ad. Azt mondja Abrámnak Isten, hogy rám kell figyeljél. Ne a népekre figyeljél, ne az életkorodra figyeljél, ne arra figyeljél, ami folyton ott van a szemed előtt, hanem én rám figyeljél. Arra a világosságra, arra az útmutatásra, amit én adok neked. Miért megy át a fáklya és ez a kemence ott az állatok között? Az ókori szerződéseknek egy bizonyos formája ez. Amikor a felek megszerződtek, akkor így mentek át állattetemek között, szétvágott állattetemek között, és ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy így járjak én is, hogyha nem teljesítem a szerződésemet. Úgy látszik, hogy a szó már akkor is gyenge volt, és meg kellett valamivel pecsételni a szerződéseket. Sokszor így pecsételték meg. Átmentek elhalt állatok tetemei között, és azt mondták, halál ránk, ha mi szövetségszegőkké válunk. Hát Isten így megy át az állat tetemek között, és ez azt jelenti Abrámnak, hogy nincs okod azt mondani nekem, hogy ó, Uram, Uram, nincs okod kételkedni bennem. Én átok terhe mellett is magamra veszem azt, hogy amit mondtam, generációkról, utódodról, örökségről, az mind úgy lesz, hiánytalanul be fog teljesedni. Kedves testvérek, amikor látjuk Istennek ezt a megjelenését, amellyel erősíti az Abrahammal való szövetségét, akkor meg kell kérdeznünk önmagunktól is azt, hogy van-e okunk kételkedni Istennek egyetlen egy szavában is, ha mi az ő szövetségesei vagyunk. Van-e és lehet-e okod arra, hogy hitetlenkedjél Istennel a te szövetségeseddel szemben, aki Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által szövetségre lépett veled. Azáltal a Jézus Krisztus által, aki szintén átment az ítélet tüzén, aki megpróbáltatott. Így mondjuk az apostoli hitvallásban, jelképesen értsétek, szálla alá poklokra. Jézus is átment az Isten ítéletének tüze alatt. De hogy jött onnan ki? Dicsőségesen. A bűneink büntetését elhordozta. A mi bűneink büntetése, Isten ítélő tüze nem kímélte őt, de ő él. És uralkodik az Atya Isten jobbján. Van-e okot kételkedni benne és az ő ígéreteiben? Nézhetünk-e máshova? Nem, egyedül csak ő rá. Ezt mondta Jézus, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, az nem a sötétségben jár. Az nem botorkál, az nem botladozik. Annak én mutatom az utat, annak én bevilágítom az életét. Kedves testvér, a mai csendben majd gondolkodjunk el azon, és gondolkodjál el azon, hogy hányszor kételkedtél, és kételkedsz Isten személyében. Aki már nem csak azokat a pecséteket adta, amelyeket adott Abrahamnak, hanem adta értünk az ő fiát. Tartsunk bűnbánatot, ha Isten kijelentésében, ígéretében vagy szövetségében valaha is kételjeink támadtak. És bátorítalak benneteket arra, hogy mivel Isten így ment át a tűzön, meghal, de él Jézus Krisztusunk, higgyük el azt, hogy akik ő benne vannak, szintén élni fognak. Akik az ő szövetségesei, azoké az élet. Azok nem a halál martalékai. És noha mi gyakran megszegjük Istennel szövetségünket, gyakran hitetlenkedünk, és azt érdemelnénk, mint azok az elhult állatok ott, ne felejtsétek el, hogy Jézus Krisztus halt meg a mi hűtlenségeinkért és szövetségszegéseinkért. Lássátok őt újra meg újra, mint aki hordozta a mi bűneink büntetését. Ezért egyedül ő érette, és ő általa van nekünk örök szövetségünk Istennel. Nézzünk mi rá, mint a világ világosságára, mint Isten pecsétjére, és kövessük őt egy szívvel és egy lélekkel. Amen. Értek testvérek, a 478. dicséretünk első három versét énekeljük most fennállva. A 478. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik. Ó, irgalmas Istenén, könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.
Istenén, könyörgésemben,
Elfoglalva helyünket csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked irgalmadat és kegyelmességedet, amellyel végig kíséred a te gyermekeid és szövetségeseid életét, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Köszönjük a te türelmedet, azt a nagy-nagy szeretetet, amellyel tanítasz, emlékeztesz bennünket újra és újra, akik olyan nehezen tanulunk, és könnyen is felejtünk. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes hozzánk továbbra is, és könyörülj meg rajtunk, hogy a magunk csendjében el tudjunk azon gondolkozni, amiről ma is beszélsz és beszéltél nekünk. Köszönjük a te fiadat, aki a mi életünkre nézve pecsét, és arról tesz bizonyságot, hogy te igaz és hűséges vagy. Ő érette kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságainkat, fordulj hozzánk továbbra is irgalommal és kegyelemmel. Tisztíts meg életünket sokféle kételkedésünkből, felesleges sóhajtozásunkból, tégy bennünket úgy a magaddévá, hogy abban neked örömöd legyen, ami életünkre nézve pedig áldás legyen az. Amen.